A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit. Isten lelke tegye gazdaggá az Istennel való találkozásunkat. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 164. ének első két versét. A 164. ének így kezdődik: Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 8. rész 11. versétől kezdődően. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 8. rész 11. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét. Ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is az ő bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok a szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. De Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett. Nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mindeddig, nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg együtt a mi bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcsei, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 339. éneket. A 339. énekünknek mind négy versét énekeljük. A 339-es ének így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. Engem hívogat.
a végső hangot, rád bízom magam.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, hálaadással köszönjük neked azt a kegyelmi időt, amiben még élhetünk. Köszönjük, hogy újra itt lehetünk. Köszönjük, hogy nem köt súlyos betegség kórházi ágyhoz. Köszönjük, hogy még mozoghatunk, még élvezhetjük a napfényt, a madárcsicsergést, a tavasznak, a nyárnak sok drága ajándékát. Köszönjük neked a lelki ajándékok bőségét, a te békességedet, a te szeretetedet, a te hűségedet, a te jóságodat. Köszönjük, hogy megelégíted testünket és lelkünket nap mint nap. Olyan táplálékkal, ami a te gyermekeidhez méltó. És köszönjük, hogy most is úgy hívsz minket a lélek megterített asztalához, mint akiknek nagy szükségük van a kegyelemre, a bocsánatra, arra a megtartó isteni hűségre és szeretetre, ami annyira hiányzik ebből a rideggé vált közönyös világból. Köszönjük, atyánk, hogy nálad van befogadás. Nálad van megértés. Köszönjük, hogy te úgy fogadsz ma is minket, mint a példázad veli tékozló fiút, az ő atya. És köszönjük, hogy a te ölelő szeretetedben megnyugszik a szív, megcsendesedik a háborgó lélek. És köszönjük, hogy a te nyugtató szavadra megszületik szívünkben a vigasz is, mert látod, mindezekre nagy szükségünk van. Köszönjük, hogy életünk törékenysége közepette is, te örök, megtartó kőszikla vagy, aki Jézus Krisztusban testté lettél, hogy lehajolj az elesetthez, hogy megérintsd a tisztulásra vágyó beteget. Azért jöttél Jézus Krisztusban, atyánk, közénk, hogy megtartsd az elveszett bűnöst. Köszönjük, hogy mi is ennek a megtartó isteni szeretetnek az élvezői lehetünk. Áld meg, Istenünk, most is rád figyelésünket. Hadd legyen nyitott a mi szívünk, hadd legyen engedelmes a mi lelkünk, akaratod cselekvésében segíts minket a hétköznapokban, hogy így leolvasható legyen ebben a szétszilált világban az, hogy mi a te megváltott gyermekeid vagyunk, mennyei örökség részesei, és ezért gazdag a mi szívünk, ezért bőséges a mi életünk, mert hozzád tartozik, és nem vagyunk gazdátlan árvái ennek a rideg mindenségnek. Köszönjük neked, atyánk, hogy Jézus Krisztusért most is közelengedsz minket a te atyai szeretetedhez, és megáldod veled és egymással való közösségünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167. énekünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a Kolossé beli gyülekezethez írt levelében. Az első rész 12-től 14-ig terjedő verseiben. Felolvasom Isten igéjét a megnevezett helyből, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből, az első rész 12-től 14-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. Vegyük tart a szemet. Különös felszólítás hangzik Pál apostolnak ebből a rövid leveléből, a Kolossé beliekhez írt levél első részének 12. verséből, ami egyik ma reggeli útmutatós ige, bizonyára sokan olvasták ma reggel ezt a gyülekezetünkből, mert hogy ez a felszólítás arra buzdít nem csak az akkori levél olvasóit, hanem minket, mai igehallgatókat is, hogy örömmel adjunk hálát az Atyának. Testvérek, az akkori körülmények között a Kolossé városában élt gyülekezet tagjai közül sem tudott mindenki örömmel hálát adni az Atyának. Mert bizony akkor már kezdődtek a keresztény üldözések. Amikor veszélybe került sok ember, kicsi, romlandó, törékeny élete. Amikor egyik napról a másikra gyászba borult egy-egy keresztény család, mert bizony mártírrá lett a hitéért valaki a családtagok közül. De másként sem mindig tud minden keresztény ember örömmel hálát adni az Atyának. Ha arra gondol, hogy mennyi próba, mennyi teher nyomja a szívét, a vállát. Ha azokra a csalódásokra, fájdalmas érzésekre gondol, amelyek meglepik néha az élet döccenős útján. Nem mindig tudunk, testvérek, örömmel hálát adni az Atyának. Van, amikor a keserűség vesz erőt, még a hívő emberen is. Van, amikor csalódik, talán egy másik hívő emberben. Van, amikor nem tud annyi erőt összegyűjteni magában, hogy fölemelt fővel szembenézzen a holnapi nap kihívásaival. Nem könnyű örömmel hálát adni az Atyának. Pál apostol megindokolja, megmagyarázza, hogy a keresztény ember öröme és hálaadása mivel indokolt? Azt mondja, hogy alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre. Különös, talán a mai ember számára már egyre homályosabb bibliai kifejezések sorakoznak itt egymás mellett. Mi az, hogy a szentek öröksége? Mert hogy mi a földi örökség, azzal általában minden ember tisztában van. Amikor elköltöznek előttünk járt kedveseink, és marad egy földi örökség utánuk, akkor több-kevesebb békességgel igyekeznek birtokba venni azt az örökséget az utódok. De mi az, hogy szentek öröksége? Pál apostol gyakran beszél erről az ő apostoli leveleiben. Ezért is olvastam fel először a Róma beliekhez írt levél 8. részéből néhány verset. Mert ott nagyon világossá teszi Pál apostol azt, hogy kik az Isten fiai, kik az Isten gyermekei, azok, akiket Isten lelke vezére. Azok, akik átélték a fiúság örömét, a befogadás örömét. Ide kívánkozik megint a nagyon klasszikus, közismert jézusi példázat, a tékozló fiú története. Mit jelentett a vagyonát eltékozolt, becsületéből kiesett, barátoktól elhagyott, kiéhezett, lerongyolódott fiú számára az, hogy az apja őt nem szolgaként, névtelen senkiként, hanem fiúként fogadta vissza. Így is szólította meg: fiam. Ez az én fiam, mondta a szolgaseregnek, amikor kiadta az utasítást, hogy vágják le a izott borjút, hozzák elő a legszebb ruhát, gyűrűt, sarut, és öltöztessék ünneplőbe, mert ez az ő fia, ez az én fiam, aki meghalt, feltámadott, aki elveszett, megtaláltatott. Mit jelent a fiúság öröme? Testvérek, nem mindenki tud mit kezdeni ezzel. Néhány éve megjelent egy amerikai keresztény írónak, egy egyetemi tanárnak, egy pszichológusnak nagyon érdekes könyve. Az a címe, hogy Az apátlanok hite. Az apátlanok hite. És ő pszichológusként, tudós emberként megvizsgálta a világ legbefolyásosabb ateistáinak az életét. És döbbenten vonta le a végkövetkeztetést, hogy ezeknek a híres ateista filozófusoknak, íróknak, mint Nietzsche, mint David Hume, mint Bertrand Russell, mint Jean-Paul Sartre, a híres francia filozófus, Albert Camus, a híres francia regényíró, vagy Wells, egy másik híres angol író, mind-mind úgy nőttek fel ezek a híres ateisták, akiknek rossz kapcsolatuk volt az apjukkal. Akiknek nem volt egy egészséges apa képük. Akik legtöbbször azt tapasztalták, hogy az apa vagy távol volt sokszor az otthontól, vagy ha otthon volt, nem sokat törődött a gyermekekkel. És éppen a legutóbb emlegetett híres angol író Wells írja le az önéletrajzában azt, hogy apám mindig a kriketnél volt. Ez egy híres angol labdajáték. És azt hiszem, hogy anyám egyre inkább kénytelen volt megérteni azt, ahogy az évek egyre teltek, anélkül, hogy az apánk anyagi támogatást nyújtott volna a családnak, hogy a mi atyánk, és itt a nagybetűs atyára gondol, és a mi urunk, akire valószínűleg megalapozatlanul számított az anyám a kezdetekkor, ő, tehát nagybetűvel írja, ugye Istenre gondol, ő is elment, és itt jön az ironikus írói fogalmazás, talán éppen krikettet játszva a csillagos univerzumnak egy távoli mélyedésében. Lám, hogy függ össze a földi apa képe a mennyei atya képébe. Ennek a híres angol írónak a tudatában az volt, hogy apám számára fontosabb volt a labdajáték, mint a család. És mindig távol volt emiatt. És akkor ezt kivetítette Istenre, hogy valószínű, hogy ő is távol van valahol, labdajátékozik az univerzum egy rejtett mélységében. És nem törődik velünk, mint hogy apám se törődött anyámmal is, velünk a gyermekekkel. Aztán ez a neves amerikai egyetemi tanár, pszichológus megvizsgálta az ellenkező oldalon a befolyásos istenhívő írók, tudósok életét is. És itt is nagyon érdekes következtetésre jutott. Hogy például a híres 17. századi matematikus, filozófus, nagy keresztjén író Pascal, vagy a híres dán filozófus Kierkegaard, vagy a híres angol keresztény író Chesterton, vagy a mártír 20. századi német hitvalló teológus Bonhoeffer, mind-mind nagyon szeretetteljes kapcsolatban voltak az apjukkal. És ezért alakulhatott ki könnyebben mindnyájuk hitvilágában egy pozitív kép Istenről. És ezért ismerhették fel az evangéliumi híradás nyomán azt, hogy ők maguk is Isten gyermekei. Úgy, ahogyan Pál apostol fogalmaz itt alapigénkben, a Kolossé 12-ben, hogy Isten alkalmasakká tett minket, ami mennyei atyánk, alkalmasakká tett minket, a szentek örökségében való részvételre. Vagy ahogyan a Róma 8-ban olvastuk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, Isten fiai vagyunk, úgymond, ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, vagyis Isten bennünk lakozó szent lelk bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ha pedig Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösök is, örökös társai Krisztusnak. És micsoda nagy felismerés ez, hogy mi Isten gyermekei és örökösei lehetünk. Ez ugyanakkor nem mindenkinek egyértelmű. Egy amerikai keresztjén előadónő, az általam többször emlegetett Ravi Zakariás, indiai származású, Kanadában, majd Amerikában élő, hitvédő keresztjén professzornak egyik munkatársa a missziós szervezetében, egy amerikai előadónő, írónő Kambodzsában járt. Tudjuk, hogy Kambodzsában a vörös merek borzalma nyomán több mint 1 millió ember pusztult el, borzalmas vérontás sorozat volt ott korábbi években, és ott rengeteg árva gyermek lett ennek a borzalmas vörös uralomnak a nyomán, és meglátogatott ez a keresztény-amerikai előadó nő egy lány menhelyet Kambodzsában. Megkérdezte az ott lakó lányoktól, akik keresztény tanításban részesülnek, keresztény nevelésben részesülnek, hogy számukra mi a legnehezebben elhihető tanítás vagy történet a Bibliából. És ő arra számított, hogy jönnek a klasszikus válaszok, hogy nem tudnak mit kezdeni esetleg a Noé történetével, Noé bárkájával, vagy a Jónás cethalával, és érdekes módon teljesen más választ kapott ezektől az árva menhelyen levő kambodzsai lányoktól. Mégpedig az a válasz jött kérdés formájában, hogy miért mondja a Róma 8.15, hogy mi Isten fogadott gyermekei vagyunk, és nem a természetes gyermekei. Mert hogy itt a Róma 8.15-ben, amit hallottunk felolvasva, ugye azt halljuk, hogy mi a fiúság lelkét kaptuk, aki által kiáltjuk abbá atyám. Nagyon érdekes, hogy más nyelven kifejezőbb a fordítás. A román nyelvben, például a Dumitru Cornescu féle biblia fordításban az önfiáré kifejezés szerepel, vagyis az adottálásra utaló fiúvá fogadás. Nagy érdekes kérdést tettek fel tehát ezek a kambodzsai lányok ennek az amerikai keresztény előadó nőnek. Hogy miért vagyunk mi Istennek csak a fogadott gyermekei, az adoptált gyermekei, és nem a természetes gyermekei. Persze a további beszélgetésben rájött ez az amerikai írónő, hogy honnan ered ezeknek az árván maradt lányoknak a gyötrő kérdése. Ezeket a lányokat eldobták valamikor a szüleik, meg aztán árván maradtak. Sokat közülük például gyermekkorban megvert és meg is erőszakolt a saját édesapja, és ők nem tudták megérteni, hogy mit jelent befogadottnak lenni egy családba, egy szerető apa kegyelm által. És ezeknek a lányoknak a számára egy menhelyet alapított egy lelkipásztor, és olyan lányokat is összegyűjtött ebbe a menhelybe, ebbe a leány otthonba, akiket kiszabadítottak bordélyházakból. Súlyos váltságdíjat fizettek a bordélyház tulajdonosoknak azért, hogy ezeket a lányokat szabaddá tegyék, és befogadják ebbe a keresztény menhelybe, gondozó otthonba őket. Csak hogy a további sorsuk aztán úgy alakult, hogy kedves, jóindulatú, szerető családok végleg adoptálták ezekből a menhelyekből ezeket a lányokat, és így igazodott el végül a sorsuk. És akkor ez az amerikai írónő ráutal arra, hogy lám, ez egy gyönyörű illusztráció arra nézve, hogy Isten milyen tervet készített számunkra. Hogy az Isten megváltó terve az, hogy mi, akik elidegenedtünk a bűneset következtében, az engedetlenség következtében, ami mennyei atyánktól, és amiatt létárvaságra jutottunk, mi ismét Isten fogadott gyermekei lehetünk Jézus Krisztus által. Olvassuk itt is alapigényben, a Kolossé levél első részében, amikor Pál apostol folytatja itt a gondolatsort, azt mondja, hogy Jézus Krisztus megszabadított minket a sötétség hatalmából. És benne van a mi váltságunk az ő vére által a bűneink bocsánat. Megszabadított minket a sötétség hatalmából. Ezek a kambodzsai lányok a saját bőrükön érezték, hogy mit jelent, hogy jön valaki, egy jóindulatú, szerető szívű ember, és komoly áldozatot hoz azért, nyilván segélyszervezetek összeműködése révén fizették ki a komoly váltságdíjat, hogy megszabadítsa őket a bordélyházak borzalmából, és végül adoptálhassák őket szerető szívű nevelő szülők. Hogy átéljék annak örömét, hogy mit jelent a gyermekké fogadás. Mit jelent az, hogy az Isten szeretete lám így is működik, és így is érvényesül. Ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy ez az amerikai írónő arról is beszámol, hogy az Egyesült Államokban sok fiatal nem tud mit kezdeni azzal az örömhírrel, hogy mi Isten családjába befogadott gyermekek vagyunk. Mert hogy ők nem élték át soha azt a borzalmat, amit átéltek például a kambodzsai lányok, akik azon a menhelyen laknak. Ők a jólétben élvezik a biztonságot, soha nem érezték a szükségét annak, hogy valaki kiszabadítsa őket a kínzásból, a szegénységből, a borzalmas sötétség világából, ezért nem is vágynak egy szabadítóra, és nem is tudnak mit kezdeni sokan a jóléti társadalom fiatalja azzal az örömhírrel, hogy szabadítóra van szükséged. Mitől szabaduljunk meg, mikor nekünk nincs szükségünk szabadításra, hisz jól van a helyzetünk úgy, ahogy van. Ezért a megváltás, a bűnbocsánat, amiről itt olvasunk Pál apostol soraiban, ez egy idegen téma nagyon sok jóléti fiatal vagy felnőtt ember számára. Mert azt mondja itt Pál apostol, hogy Jézus Krisztusban van a mi váltságunk, az ő vére által, a mi bűneink bocsánat. Ott, ahol nincs bűntudat, ott nincs bűnbánat sem, és nyilván ott nem is élheti át valaki a bűnbocsánat felszabadító örömét sem. Annak örömét sem, hogy mi Isten visszafogadott gyermekei vagyunk. A szentek örökségében részt vehetünk. Azaz, mennyei örökség részesei vagyunk. Nyilván ez nagyon távoli sok olyan ember számára manapság is, akik nem tudnak mit kezdeni. Sem a bűnkérdéssel, sem a bocsánat kérdésével, és nyilván akiknek nem alakult ki egy egészséges apaképük, úgymond, vagy egészséges Isten képük, és bizony ezért van manapság is a jóléti társadalmakban annyi megnyomorodott lélek, aki nem tud felszabadultan örvendezni annak, hogy neki van egy mennyei édesatya, aki teremtette, aki megváltotta, aki gondoskodik róla, aki soha el nem hagyja őt. Nyilván, amikor Pál apostol azt mondja itt a kolossébelieknek s általa nekünk is, hogy örömmel adjatok hálát az atyának, aki alkalmasokká tett minket a szentek örökségben való részvételre, a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmába, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, ez csak azt tudja átélni, aki valóban Jézus Krisztusban felismerte, hogy megszületett neki is a szabadító. Ugyahogyan a karácsonyi örömhír hangzik. Született nektek megtartó az Úr Krisztus. Szabadító. Kinek van szüksége szabadításra, megtartásra? Annak, aki nem szabad. Annak, aki elesett. Annak, aki nem tud mit kezdeni önerőből a reázúduló bűnökkel. Aki nem tud szabadulni romlott óemberi természetétől, és ezért nincs békesség a szívén. Most testvéreim, nagy kegyelem az, hogy mi Isten fogadott gyermekei lehetünk Jézus Krisztus áldozatára. És mint Isten gyermekei élvezhetjük annak örömét, hogy békességünk van Istennel Jézus Krisztus által. És ezért lehet békességünk egymással, lehet békességünk önmagunkkal. Ezért békülhetünk meg helyzetünkkel, a körülményekkel is akár. És ezért tud Isten szeretete szétáradni úgy közöttünk, mint akik mind-mind Isten megváltott gyermekeiként örülünk annak a mennyei örökségnek, amit Jézus Krisztus ajándékozott nekünk. Testvérek, nagy szükségük van az újabb generáció tagjainak is arra, hogy tőlünk, felnőtt társadalom tagjaitól lássák, hallják, hogy mit jelent ennek a szent örökségnek a birtokában élni. George Washington, a neves amerikai elnök azt mondta valamikor, hogy ennek a nemzetnek a jövője attól a keresztény neveléstől függ, amit adhatunk az ifjúságnak. Micsoda egyszerű kijelentés, és mégis nagyszerű felismerés ez. Egy híres amerikai politikus részéről. Aki felismerte, hogy egy nemzet jövője az ifjúság keresztény nevelésétől függ. Egy nemzet jövője, megmaradása valóban attól függ, hogy gyermekeink, a utánunk jövő nemzeték tagjai felismerik-e igazán, hogy ők nem csak földi szülők gyermekei, hanem ők a mennyei atya gyermekei is, akik a mennyei örökség részesei. Úgy, ahogyan Pál fogalmazott alapigényben, vagy az előbb felolvasott igében a római levél 8. részében. Ez a lélek, vagyis Isten szent lelke bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. És ha Isten gyermekei, akkor örökösök is, örökösei Istenek és örökös társai Krisztusnak. Kell ennél nagyobb örömhír testvérek. Ez elég mindenre. Úgy, ahogy Pál folytatja ott a római levél 8. részében, aminek a legvégén olvassuk azt, ugye, hogy sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem magasság, sem mélység el nem szakíthat minket Isten szerelmétől, amit a mi Urunk Jézus Krisztusban kaptunk. Ez az az örömhír, ami föléje tud emelni minden veszteségnek, minden földi csalódásnak, fájdalomnak, vagy gyásznak. Ez az a nagy örömhír, ami át tud segíteni minket azon a választó vonalon, ami ott van földi létünk és a mennyei folytatás között. Mert előbb-utóbb ehhez a válaszvonalhoz érkezünk mindnyájan. És nem mindegy, testvérek, hogy miként érkezünk oda. Úgy, mint Isten örökbe fogadott gyermekei, akik tudjuk, hogy kinek hittünk, vagy netán úgy, mint akik nem tudjuk, hogy hányadán áll a mi életünk, márpedig aki tudja, az kiegyensúlyozott lélekkel, felemelt fővel érkezik meg majd az élete választó vonalához is. Testvérek, mostanában Isten nagyon gyakran emlékeztet minket arra, hogy mennyire törékeny az életünk, és mennyire mulandók vagyunk. Ismerősi körben, baráti körben egyre több olyan haláleset történik mostanában, amire döbbenten kapjuk fel a fejünket, és néha értetlenül állunk előttük. Egyik lelkész barátom, a tordai lelkipásztor nemrég temette a 24 éves fiát, aki egyik percről a másikra infarktusban összeesett. Ott van most egy 17 éves leány, aki hirtelen összeesett. Most ebben a hónapban neki fogjuk gyűjteni a szeretetszolgálati adományt, mert holnap viszik Budapestre, hogy a kómából felébredt, de még nem öntudatos állapotából próbálják helyrehozni komoly orvosi kezelés nyomán külföldön. És még hány és hány és hány esetről lehetne beszámolni. Amikor oda kell állniuk szülőknek a gyermekük koporsója mellé, és mégis azzal a hittel és reménységgel engedni el, hogy hazament. Mert ő is a mennyei örökség részese, akár csak mi, akik még egy rövid ideig itt maradtunk, hogy még jobban felkészüljünk mi is arra a hazamenetelre, ami reánk is vár nem sokára. És hogy ez a nem sokára mikor következik, az tudjuk, hogy Isten dolga, de olyan hamar eltűnt, az a néhány év, meg néhány évtized. És bizony ezért nem mindegy az, testvérek, hogy tudunk mi örömmel hálát adni az atyának, hogy részesei vagyunk a mennyei örökségnek. Nem mindegy, hogy megszabadultak vagyunk a sötétség hatalmából, vagy még a démoni, sötét világ fogjaiként vergődik az életünk. És ezért nem mindegy az, hogy van-e váltság Jézus vére által, és van-e bűneink bocsánata, mert ha van, akkor van békességünk, akkor a szabadulás örömének birtokában mehetünk tovább. A hétköznapok kihívása elé, a próbák felé is, a veszteségek felé is, az elmúlás felé is. És mi hiszük, hogy mindezek közepette örök kősziklaként áll az, aki Jézus Krisztusban megjelent nekünk, mint üdvözítő és megtartó. Ez legyen a mi hitünk erőssége, és hisszük, hogy akkor mindnyájan Isten fogadott gyermekeiként, a mennyei örökség részeseiként mehetünk mennyei hazánk felé. Amen. Gyertek, testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 455-ös énekünk első versét. A 455-ös énekünknek az első versét énekeljük, mely így kezdődik: nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Imádkozzunk. Szeretnénk mi is az ének írójával együtt vallani, hogy nagy vagy te, Isten. Átélni azt a csodát újra és újra, hogy nagy a te hatalmad. Akkor is, ha nem mindig úgy történik az életünk, ahogyan mi szeretnénk. Könyörülj rajtunk meglátni a hit szemeivel, akkor is, hogy nagy a te hatalmad. Nagy isteni szeretet az, amelyik át tud vinni minket a próbák tüzén is úgy, hogy ne vesszen el a mi hitünk. Nagy a te isteni szereteted és megtartó hatalmad akkor, amikor a halál küszöbére sodródik egy-egy élet. Amikor fölragyog a te mennyei dicsőséged, a mulandó por testen is, úgy, ahogy énekeltük az elején. Köszönjük hálaadással, hogy a te gyermekeid életében így akarod megdicsőíteni magadat, és igazolni azt, hogy életünkben és halálunkban te vagy a mi megtartó Istenünk. Hiszen van-e nagyobb csoda annál, mint amikor az elmúlás fájdalmában, a szenvedések kohójában is megmarad a kikristályosodott tiszta hit, és nem vész el a beléd vetett reménység. Köszönjük, Atyánk, hogy mindnyájan a mennyei örökség részesei lehetünk. És köszönjük, hogy életünk mulandóságában, sok-sok vesztesség sorozatában te vagy a mi legfőbb nyereségünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megtartót és szabadítót küldtél nekünk. Istenünk, annyi meggyötört lélek van ezen a világon, aki nem tudja felismerni benned a szerető atyát. Hisszük azt, hogy van hatalmad világos látásra segíteni azokat, akik még nem látnak téged. Könyörülj a hitetlenségben, reménytelenségben vergődő lelkeken. Forduljanak feléd, és ismerjék fel benned életük megtartó urát. Köszönjük hálaadással, hogy nálad van a vigasz a gyászoló testvérek részére. Köszönjük, hogy nálad van a gyógyító hatalom mindazok részére, akiket még meg akarsz ajándékozni további élettel. Urunk, így könyörgünk azért a 17 éves súlyos állapotban levő leány testvérünkért, akit holnap visznek budapesti kezelésre, hogy könyörülj rajta, és hogyha olyan csodát tettél, hogy kellő időben egy orvos kezébe roskadt össze, aki által megkapta az első nagy segítséget, hisszük, hogy a további segítséget is elkészített számára. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk szeretteinket, gyermekeinket, unokákat, közelben, távolban levőket, te hordozd őket megtartó hatalmaddal. Jöjj velünk hétköznapi életünkbe is, a mindennapok küzdő terére, hogy ott se legyünk vesztesek bűnnel, kísértéssel szemben, a te erőd által tudjunk győzni. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, Atyánk, és meghallgatod alázatos kérésünket és hálaadásunkat. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt testvérek az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Háladással közlöm a gyülekezettel, hogy az elmúlt hónap folyamán a Tenkei Öreg Otthon részére összegyűlt 2090 lej. Hiszük, hogy ez az anyagi támogatás jól fog a Tenkei Öreg Otthonnak. Most június folyamán Kegyes Emese 17 éves monostori ifis részére, aki a Bátoriban 11. osztályos tanuló, fogunk gyűjteni külön adományokat. Holnap viszik át a kolozsvári kórházból a budapesti Betesda kórházba speciális gyógykezelésre. Egy tüdőembólia nyomán esett össze, és lett rosszul, és kómában volt egy ideig, most a kómából magához tért, de nem tud kommunikálni a környezetével, és hiszük, hogy a budapesti amúgy költséges gyógykezelés segíteni fog rajta, és hát ebben szeretnénk mi is anyagi támogatást nyújtani neki. Még van egy hirdetés, egy amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban élő fiatal család szeretne egy gyermek szerető pótnagymamát, 2 éves és egy 5 éves kislány mellé. Jó munkabírású, jó alkalmazkodó képességű személyek jelentkezését várja a család 50-60 év közötti korban. Az utazást, a szállást, az ellátást biztosítja a család, és emellett havonta $1000 jövedelmet biztosít Botár Andrea, gondolom ez az anyuka neve. Van itt e-mail cím is, van itt telefonszám is. Ha valaki tud ilyenről, vagy valakit érdekel egy ilyen amerikai munka lehetőség, akkor majd kérjük, hogy jelezze. Testvérek, folytassuk együttlétünket. Énekeljük a megkezdett 455-ös ének harmadik versét. A 455-ös ének harmadik verse így kezdődik. Nagy vagy Uram, és mély nagy a szerelmed. Halljuk meg testvérek a mi hitünket elmondva a Heidelbergi KT hitvallását. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.